testvéreim, Istennek szent igéje, amely alapján szólni kívánok hozzátok, megírva található a felolvasott igeszakaszban, és a 8. rész 14. és 15. versenyben. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim. Ez a felolvasott ige szakasz, biztos vagyok benne, hogy jól ismert előttünk. Közvetlen ebben a formájában is, de különösképpen az Új Szövetségben és a páli levelekben, vagy a többi apostoli levélben ugyancsak találkozunk ezzel a tartalommal, talán más megfogalmazásban, de tulajdonképpen a lényege az, hogy maga az emberi lét, amiben beleszülettünk, és amiben beleszületik minden ember, tulajdonképpen egy olyan emberi lét, amely túl azon, hogy váltogatják benne a jó és szép időszakok, a rossz és megpróbáltatásokkal, teljes időszakokkal, de mégis összességében elmondható róla, amire rádöbben az ember élete folyamán, hogy egyfajta céltalanság és egyfajta reménytelenség az, ami körülveszi, ami szüntelen az emberrel érzékelteti azt, hogy valami nincs rendben, valami híja van, és ez tulajdonképpen a bűn kérdésben keresendő. De mielőtt erről az új életről szólnék, mert hiszen Pál apostol ennek a lényegét adja elénk, itt ebben a felolvasott ige szakaszban, szeretnék szólni a megelőző időkről. Emlékeztetni arra, hogy hogyan is volt annak előtte, mielőtt megismertük az isteni kegyelmet. Hát, testvéreim, azt mondhatjuk el, hogy nem is ismertük magunkat kellőképpen. Valahogy sodródtunk, kaptunk valamiféle irányítást, kaptunk valamiféle nevelést szülőktől, környezettől, pedagógusoktól, kaptunk valamiféle életnormákat, amelyek egyik másikáról kiderült, hogy nem igazán helytálló, és nem cseng egybe tulajdonképpen Istennek a szándékaival, mert jellemző volt rá, és jellemző rá egyfajta emberi magatartás, amit szolgalelkűségnek nevezhetünk, és ennek a szolgalelkűségnek a lényege az, hogy nem mi voltunk, vagy mi vagyunk azok, akik irányítottuk, vagy irányítani képesek vagyunk az életünket, hanem a körülmények sok esetben, vagy más személyeknek alárendelt élethelyzetek, egyfajta megfelelési kényszer, illetve megfelelési kényszereknek a sorozata, ez lehet az, amit az ember felismer és eljut ennek a felismerésére, és minél inkább eljut ennek a felismerésére, annál inkább sokasodnak lelkében a különféle félelmek, vagy a szorongások, amelyben tulajdonképpen megfogalmazatlan, vagy az ember által ott a tudati, vagy tudatalattiában a lappangó hatásokról van szó. Tehát ilyen az ember élete, ilyen az óember élete. Megpróbálja magát valamiképpen kiverekedni ebből a kényelmetlen helyzetből, de akármit csinál, akár jót, akár rosszat, de képtelen rá, hogy megszabaduljon ebből a lélek állapotból, és megszabaduljon attól a lelki nyomástól, amelyet az egymást követő események idéznek elő benne. Tehát ilyen volt korábban az életünk. Tele voltunk szorongásokkal, félelmekkel, anélkül, hogy felismertük volna. Nem jutottunk el, sokszor még ennek a felismerésére sem, sodródtuk. Aztán Isten elkezdett munkálkodni bennünk. Adott valamely megszólítást, isteni érintéseket kaptunk, amely isteni érintések talán elvezettek bennünket arra, hogy észrevegyük a céltalanságunkat, észrevegyük az életnek azon hiába való voltát, amely nem kecsegtett semmiféle jövendővel, bár a szívünkben, a lelkünkben ott volt azért a jövendő iránt érzett reménység. Tűztünk ki célokat magunk elé, aztán rá kellett döbbennünk, hogy ezeket a célokat elérni emberi erőből nem tudjuk, hogyha egyiket, másikat el is értük, és újabbakat tűztünk ki magunk elé, de rendszerint nem úgy sikerültek igazán a dolgaink, ahogy szerettük volna. Vagy sokak életében nagyon sok olyan fiatallal találkoztam, akik elmondták, hogy hát ők nem is erre a pályára akartak menni, amin éppen voltak, de a szülőik annyira készítették és szinte kényszerítettek rá, hogy végeredményben a szülőnek a meg nem valósított álmait próbálták hát megvalósítani a gyermekek életében. Ezzel olyan kárt okoztak nekik, de a gyermek engedelmes, úgy nevelték, és végeredményben nem azt csinálta, amihez képessége vagy kedve lett volna, hanem a szülőknek való engedelmességből következően hát olyan pályára ment, vagy olyan dolgokat csinált, vagy csinál, ami nem hozzáillő, nem neki való. Hányan és hányan vannak ilyen? Hányan és hányan vergődnek ilyenfajta megfelelésék kényszereknek a szorításába? Függetlenül attól, hogy a társadalmi életben, vagy a társadalom különböző hát posztjain milyen beosztásban vannak, de sajnos nagyon sokan hát így működnek. Ismerünk, naponta találkozunk olyan politikusokkal is, vagy olyan felelős poszton lévő emberekkel, akikről kiderül, hogy bár a véleményük az tiszta, igaz, és amit mondanak, amit vallanak, az figyelemre méltó, de aztán kiderül, hogy az élet, amikor egy olyan helyzet elé állítja őket, akkor nem tudnak igazán úgy dönteni, ahogy kellene, hanem megfelelési kényszerből cselekszenek. Gondoljátok el, milyen veszélyes ez. Amikor vezetőposztokon lévő emberek megfelelési kényszerből cselekesznek, hiszen ott lappan bennük a félelem. Ha nem így tesznek, meg akarnak felállni sokszor mindenkinek, ellentmondásokba keverednek, tehát egyfajta teljes alkalmatlanságot bizonyítanak a világ felé, és egyfajta teljes alkalmatlanság az, amiben ott vergődnek, de bevallani nem akarják, kilábalni nem tudnak belőle, valami újabb dologba verik bele magukat. Testvéreim, félelmek, megfelelési kényszerek azok, amelyek tulajdonképpen irányítják sokszor nem csak egy-egy embernek az életét vagy a sorsát, hanem éppen ebből kifolyólag kisebb vagy nagyobb közösségek életét és sorsát is. Megfelelési kényszerek tehetnek olyan pecsétet történelmi korszakokra, amely akár hosszú évszázadokra meghatározza egy népnek és nemzetnek a sorsát. Valami óriási felelősség. És itt felvetődik a kérdés, hogy hát tulajdonképpen mi is lehet az ember életének a célja? Mi az Istentől kapott, vagy Istentől elrendelt, vagy Istentől elvárt emberi magatartás, amely valóban nem csak az egyénnek, hanem a közösségeknek az ügyét is előbbre viszi, amely áldásul szolgál. Ismerjük az Ószövetségből Istenek ezt a szándékát, hiszen azért hív el először egy-egy embert, aztán utána tovább adja a családjának, aztán a nemzetségének, aztán a növekvő közösségnek, és Isten arra hívja el őket, hogy majd egy minta államot alapítsanak, hogy ebben a minta államban mutassák fel Isten jelenlétét, Isten törvényeit. Isten megragad valakit, egy karizmatikusnak mondott szemét, és rajta keresztül áldást ad. Talán a későbbiekben mégis kiderül, hogy soha nem felelnek meg annak a küldetést. A későbbiekben kiderül, hogy az ember képtelen arra, hogy megfeleljen isteni normák. Jól lehet, az ember a meghatározás, a tudományos meghatározásból következően is antróposz, azaz felfelé néző, vagy előre néző. Tehát mind horizontálisan, mind vertikálisan van küldetése, vannak lehetőségei. Két világ között van, a látható és a láthatatlan világ között. A láthatatlan szellemi világból, az Isten világából arra hivatott, hogy jelzéseket kapjon, hogy erőt nyerjen. És azokkal a jelzésekkel, azzal az erővel, amit felülről nyer, azzal munkálkodjon a mindennapi életben. Az ember erre hivatott. Azonban a bűn olyan helyzetbe hozta, hogy megszűnt ez a képessége. Az anyagi világnak a hatalma alá került. Nem tud belőle kilábalni. Pál apostol ezt egyszerűen így fogalmazza meg, hogy hiába valóság alá vettetett a világ. Hiába valóság alatt van a világ. De hát ha ezt meggondoljuk, akkor tényleg nagyon reménytelen helyzetben van a világunk, mert ha megnézzük a történelmet, ős idők óta újra és újra az emberiség visszazökken abba az eredeti állapotba, aminek a kifejlése legfőjebb, fölviszi ugye a magas csúcsokra, de annál nagyobb zuhanást ad neki, és annál mélyebbre esik vissza. Kezdődik előről minden. Olyan a történelem, amit keleti felfogás szerint olyan, mint egy spirál, amelyben korszakok váltják egymást, emberi társadalmak emelkednek fel a null pontról, és ezek a felemelkedő társadalmak, amikor elérik csúcspontját a fejlődésünknek, akkor elkezdenek visszafelé hanyatlani. Ez fedezhető fel különféle birodalmak létében és birodalmak életében is. Ez a hanyatlás. Aztán tovább folytatódik a spirál. A mélypont után megint kezdődik előről minden. Ezzel szemben a Szentírás kijelentése nem egy ilyen vonalat jelöl meg a számunkra, hanem egyenes vonalú haladást. Az emberi történelemre való összpontosítás oly módon, hogy eljussunk arra Isten igéje, Isten kegyelme által, hogy ennek az egyenes vonalú haladásnak legyen valóban isteni célja és isteni célba jutása. De nézzük meg, hogyan is kezdődött bennünk. Isten megérintette az életünket, elkezdtünk gondolkozni, szívünkben vágyat ébresztett éhséget és szomjúságot, a vele való elveszett kapcsolat iránt, tulajdonképpen az Isten utáni sóvárgásnak az eredményei a különféle vallások is. És mégis így nem működött és nem működik. Az ember nem tudja megoldani a bűnkérdést. De Isten megoldotta. Isten megoldotta, és ezt onnan tudjuk, hogy velünk is, életünkben is megtörtént az a fordulat, amit semmiféle pedagógia, vagy pszichológia, vagy nevelés nem tudott véghez vinni, hogy új életet nyerhettünk Jézus Krisztusban. Megtörtént velünk az a kegyelmi csoda, hogy eljutottunk valamilyen szinten az életünk megismerésére, önmagunk megismerésére, a bűnkérdés felismerésére, és ez ugyan lesújtott bennünket, ez ugyan reménytelenségbe sodort bennünket, de életünknek azon a mélypontján utánunk nyúlt az isteni kegyelem, és felemelt, és megtapasztalhattuk a bűnök bocsánatát, és ebből következően egy olyan fordulat következett be, amely az új életet jelenti. Pál erről az új életről szól, így fogalmazza meg, visszamutatva a régie, amire a jellemző a test szerinti járás, vagy csak ebben a világban és ennek a lehetőségekben való reménykedés, hogy ennek az új életnek a jellemzője, hogy lélek szerint jár. Ez egyrészt jelenti azt, hogy van lelki világunk, tehát felismertük életünknek azon alkotó részét, személyiségünknek azon alkotó részét, amit léleknek nevezünk, de ez ennél sokkal többet is jelent, és ez a több azt jelenti, hogy Isten lelke adatott nekünk. Isten az ő szent lelke által vezet bennünket. Amikor megkaptuk ezt az új élethelyzetet, akkor egy olyan döntés előtt álltunk, amelyben lehetőség adatott nékünk arra, hogy ne ugyanazokkal a tartalmakkal töltsük meg az életünket, amely tartalmak korábban jellemzők voltak ránk, amelyeket hordoztunk, és amelyek vezéreltek bennünket, hanem ennek az új tartalomnak a lényege, hogy Isten adta az ő szent lelkét. Amikor a Szent Háromságról való tanítás elhangzik, akkor ezt úgy is megfogalmazták jó néhányan, hogy igen, az Atya a mindenek teremtője, a mindenek felett való isteni részt mutatja meg nekünk, a Fiú pedig az Istennek az érettünk való voltát, a Szentlélek pedig az Istennek a jelen valóságát a személyes életünkben. Isten jelenléte a személyes életünkben, erről tesz bizonyságot az apostol. És azt mondja, hogy akiket Istennek a lelke vezérel, azok Isten gyermekei. Az egy új státusz. Nem a veszedelem gyermekei vagyunk. Nem az örök elmúlás gyermekei vagyunk. Nem egy meghatározhatatlan sors, vagy annak a szeszélynek a gyermekei és kiszolgáltatottjai vagyunk, hanem Isten gyermekei vagyunk. Valami új, láthatatlan családi környezet alakult ki körülöttünk, belekerültünk Istennek a családjába. És velünk van az ő lelkével. Tőlem sokszor megkérdezték, akik úgy fiatal koromtól ismertek, hogy hát hogy én ilyen hívő ember lettem. Hogy hát én tulajdonképpen a reáliáknak a talaján mozogtam, szerettem a technikát, a tudományokat és a tudományok különféle ágazatait, a csillagászattól kezdve az atom szerkezetéig és a különböző dolgokat, hát ezeket szerettem, meg értettem is, amikor úgy vitába keveredtem fiatalokkal, akik keményen ateista talajon álltak, akkor rá kellett döbbennem arra, hogy hát a tudomány sem értik. És én mégis hívővé lettem. Testvéreim, amikor az ember hitre jut, utána tudja igazán értékelni a tudomány. Amikor valaki hitre jut, akkor tárul fel előtte a világ. Akkor fedezi fel a végtelen teremtettségnek meghatározhatatlan méreteit, akkor tündököl fel előtte a mindenható Istennek hatalmassága, teremtő és megtartó akarata. Amikor megismeri Jézus Krisztusnak a kegyelmét, akkor döbben rá, hogy szereti az Isten, hogy az Isten szeretett. Valami hallatlan világ tárul ki abban a pillanatban az ember előtt, amikor Isten az ő szent lelke által megragadja, mert személyes valósággá válik a számára Istennek a léte és Istennek a jelenléte. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten gyermekei. Tudjátok, mi a baj? Mi a baj sokszor a vallásokkal, vagy a tudománnyal, vagy bármi olyan emberi vívmánnyal, amit úgy véltek, hogy az fogja boldogítani az emberiséget. Hát az a baj velük, hogy nincs benne sok esetben isteni motiváció. Az a baj velük, hogy nem oldja meg az embernek az alapvető kérdését, a bűnkérdést. Hogy az ember visszazökken ugyanabban a nyomorúságban, ugyanazok közé, a félelmek közé. Hiába próbálkozik, hiába veszi a kezébe mind azokat a dolgokat, amelyek adattak, amit a tudomány vagy az emberi civilizációnak a haladása felmutat a számára, hiába próbálja abban maximálisan beleásni magát, és maximálisan megtenni mindazt, ami lehetőségként adatik néki, hit nélkül, Isten szent lelkének a jelenléte nélkül, testvéreim, hiába valóvá válik minden. Nem véletlen mondja az apostol, aki megismerhette, tehát ezt az oldalát is, hiszen buzgó vallásos ember volt Pál. Buzgó vallásos ember, aki állítom nem csak az ószövetségi vallást ismerte, hanem annak a kornak mindenféle más vallási irányzatait is ismerte. Ezért tudott szót érteni a korintusiakkal, vagy a Kis-Ázsiában az ott élő különböző népekkel, ezért tudott szót érteni, mert ismerte azokat a vallási rendszereket is, amelyeket a pogányok követtek, és látta immár Jézus által megvilágosítva, a Szentlélek világosságában, hogy minden és minden hiába való. Az emberi vallásosság önmagában véve, vagy maga a törvény is nem üdvözít, nem juttat el olyan új élethelyzetbe a törvény, legfeljebb oda juttatja el az embert, hogy még inkább rádöbben arra, hogy reménytelen az állapot. Reformátorok így fogalmazták meg, hogy hát mi a törvény? Hogy a Krisztushoz vezérlő mester. Azaz, a törvény, amikor feltárja előttünk reménytelen és kilátástalan voltunkat, Krisztushoz űz, Krisztushoz hajt bennünket. Luther Márton is azt mondta, miután megpróbálkozott mindenféle vezekléssel, miután megpróbálkozott annyiféle módszerrel, amit a korabeli vallás a számára kínált, hogy így kiáltott fel, egy kegyelmes Istenre van szükségem. És elkezdte olvasni a római levelet. És felragyogott néki a Krisztus. Megtörtént vele az a kegyelmi csoda, amelyet semmiféle tudomány, semmiféle vallás, vagy más egyéb emberi praktika nem volt képes és nem képes előidézni. Felragyogott néki Krisztus. Mert itt fontos a folytatás, mert tehát ez a korábbi állapot, az ebből való kilábalás tulajdonképpen, ez ebben mutatkozik meg, hogy megértettük, befogadtuk Istennek a kegyelmét, megtapasztaltuk bűnei bocsánatát. Végbe ment bennünk lélekben egy Krisztussal való találkozás. Felismertük az ő tökéletes voltát, az ő tisztaságát, az ő pályájának célszerűségét. Felismertük benne és rajta keresztül Istennek jelenlévő hatalmát. És az ő arcának a fényében láttuk meg önmagunkat, mint egy tükörben. Akkor döbbentük rá, hogy kicsodák vagyunk, akkor jutottunk el igazán önmagunk megismerésére. És akkor ez a tény, ez az önmagunk felismerésének, önmagunk reménytelen voltának a ténye az, ami hozzá irányított és hozzá hajtott bennünket. Felragyogott Krisztus. Isten gyermekei vagyunk. És ezt kiálthatjuk, hiszen tanítványt is így tanította imádkozni, hogy mi atyánk. A mi atyánkban benne van ez. Atyánknak szólíthatjuk az Isten. Mi atyánk, aki bár a mennyekben van, de Szent Lelke által közösségben van velünk. Jelenvalóvá vált. Igen, valami hatalmas, örökkévaló távlatot jelent ez, hogy az ő gyermekeinek vallhatjuk magunkat, és atyánknak szólíthatjuk az Istent. Ez a lélek, azt mondja tovább az apostol, ő tesz bizonyságot tulajdonképpen arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Megerősít bennünket ebben a tényben. És ez a megerősítés olyan erőforrás lehet, hogy ellene tudunk mondani minden gonoszt, hogy nem kényszerülünk arra, hogy másoknak igyekezzünk csupán megfelelni. Nem vagyunk többé megfelelési kényszer alatt. Ha mégis az alá akarnak bennünket vinni, mert megvan ennek szinte minden nap a kísértése, de ellent mondhatunk. Azt mondja az apostol, hogy azt mondja, álljatok ellen a sátannak és elfut tőletek. Valami hatalmas isteni erő van mögöttünk. Megváltoztak az erőviszonyok. Addig az erőviszonyokat úgy láttuk, hogy ami velünk szembeszegül, ami körülöttünk van, amit látunk, amit tapintani tudunk, ami emberi megítélés szerint tulajdonképpen az retten bennünket, és ő megnyitotta a szemeinket, ugye a jószövetségi történetben, ahogy van, gondoljunk csak Ezékiel prófétára, mikor megnyitja az ő szolgálnak a szemeit, aki jaj veszékelve szaladt be hozzá, ott az ellenség által körülfogott városban, és azt mondja, jaj, édes uram, mit cselekedjünk, körül vagyunk fogva. És akkor megnyitja a szemeit, és látja az ő szolgája, hogy körös körül a hegy rakva van tüzes lovagokkal. Az isteni erők, az angyali erők, azok sokkal hatalmasabbak, mint azok a körülmények, amelyek kényszerítenének bennünket. Nem vagyunk többé megfelelési kényszer alatt. Nem vagyunk többé a szolga lelkűség állapotában. Az ember, amíg a szolga lelkűség állapotában van, vagy embercsoportok, vagy közösségek, vagy népek, nemzetek, amíg a szolga lelkűség állapotában vannak, testvéreim, nem tudnak mit kezdeni a szabadság legkézzel foghatóbb lehetőségeivel sem. Visszazökkennek abba az állapotba, amiben voltak. Elromlik körülöttük minden. Elromlik a társadalom, elromlik minden. Reménytelen a helyzet. Mert olyan szempontból ez a világ hiába valóság alá vettetett. De célja van ennek a hiába valóságnak is, mert Isten éppen az általa elhívottakon keresztül akarja felmutatni és megmutatni, hogy lehet ellene védekezni. Lehet megújulni, lehet erőt nyerni, győzelmes mennyei erőt lehet nyerni. A hívő embernek is megvannak a kísértései, mert megpróbál a régi életünk és annak a tényei, vagy annak a hangulata, vagy annak a kísértései megpróbálnak visszalopózni az életünkben. De nem szükségszerű, hogy elfogadj. Mert minél inkább Isten szent lelkének a vezetésére bízzuk magunkat, annál helyesebben tudunk cselekedni. Mert van vezérfonalunk. Az új életnek egy nagyon fontos jellemzője, testvéreim, hogy megnyílik előttünk a Szentírás. Addig nem értettük, addig idegen volt a számunkra, vagy legfeljebb valami szép irodalmi értéket láttunk benne. De megnyílik előttünk a Szentírás, megnyílt előttünk a Szentírás. Isten azon keresztül vezet. Biztos vagyok benne, testvéreim, hogy van a számotokra és vannak a számotokra olyan igék, amelyekkel kapcsolatosan átéltétek azt, hogy azt Isten adta nektek. Életem különböző forduló pontjaim megszólaltak és felragyogtak a számomra is olyan igék, amelyek meghatározták a lépteimet, meghatározták a döntéseimet. Testvérem, a hívő ember életében is ott vannak újra és újra azok a helyzetek, azok a sajátos életszituációk, amelyekben döntéseket kell hozni. A nem Istenhez tartozó ember úgy hoz döntéseket, hogy hát másoktól kér tanácsot. Szerencséje van, ha olyan tanácsadóra talál, aki Isten akarata szerint tanácsolja. De rendszerint az emberi jó tanácsok, vagy maga a jó tanácsnak az igénye nem azok felé fordítja az embereket, akik hitben vannak. Hiszen elavult dolognak tartják sokszor a hitet. De Isten mégis bebizonyítja, hogy a hit és a belőle fakadó bátorság vitte és viszi előre a közösségek életét és sorsát is. A történelemben ragyognak előttünk azok a személyek, azok az egyéniségek, akiket az Isten lelke vezérelt. Hosszú évszázadokon keresztül is valami csodálatos fénnyel ragyognak fel előttünk. Történelmet, életet meghatározó módon, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek a gyermekei. De adódnak olyan helyzetek, amikor hát nincs a kezünkben Biblia. Idősebbek tudják, hogy voltak olyan szituációk, hogy teszem fel, amikor bevonultunk katonának, hát akkor ugye mi még katonaládával vonultunk be, hát kiborították a katonaládáinkat, aztán jaj, volt annak, ha valakinél esetleg Bibliát találtak. De Isten akkor is gondoskodott, még bibliai igékről is. Emlékszem rá, egyszer a irodában 23. János Pál pápa enciklikája került a kezembe, kiadták a politikai tiszteknek tanulmányozásra ezeket az enciklikákat. Hát, igék ragyogtak fel belőle előttem, amikor beleolvastam ezekbe. Aztán Isten másként is vezet, vezet úgy is, hogy békességet ad valami felől. Van valami kétség benned valamely kérdésben, nem tudsz igazán döntést hozni. Tépelődsz, és addig nem is szabad döntést hoznod, amíg valami belső nyugalom el nem áraszt. És amikor Isten elhozza annak az idejét, amikor tényleg döntened kell, akkor e döntésre nézve, akkor Isten ad neked világosságot, és a lelkedbe valami hallatlan belső békességet és nyugalmat. És akkor tudni fogod, hogy na, most helyesen fogok dönteni. Mert Isten lelke vezet rá, és Isten lelkének a jelenléte az, amely békességet képes adni. Igen, testvéreim, Isten gyermekei vagyunk. Az ő lelke vezérel bennünket. Igen, hiába valóság alá vetett világban élünk, de tudat alatt is, kimondatlanul is, anélkül, hogy sokan igazán értenék, vagy átéreznék, de azt mondja az apostol, hogy sóvárogva várja ez a világ az Isten gyermekeinek a megjelenését. Megváltozik minden ott, azon a ponton, vagy abban a környezetben, ahová Isten oda rendel valakit, ahol ott van egy hívő ember. Ugye tudjuk azt, hogy a hit az olyan ajándék, ami nem csak az egyének az életét teszi rendbe, hanem másoknak az életére is kihat. Amikor Jézus lecsendesítette a tengert, emlékeztek a történetre, amikor a tanítványok és kétségbe esetten vergődtek, és szinte majdnem vádolták, hát jaj, Uram, hát nem veszed észre, hogy majdnem elveszünk. Akkor azt is olvashatjuk ott, hogy más hajók is voltak. Tehát valószínű, hogy mások is ugyanabban a helyzetben voltak. Ugyanazok a háborgó vizek ejtették őket kétségbe. Jézus lecsendesíti a tengert. A tanítványok tudják, hogy ki cselekedte. A másik hajókon lévők nem tudják, hogy mi történt. Lehet, hogy azt mondják csupán, szerencsénk volt. Vagy éppen valamiféle csoda történt velük. De nem tudják igazán, mi történt. De tudat alatt érezték, hogy szabadulásra van szükségük. Ott vergődtek a habok közt ők is. Igen. Akarva, akaratlanul is a világ érzi, népek és nemzetek érzik, hogy szükség van Isten gyermekeire, azokra, akiket Istennek a lelke vezére. Hogy ők váljanak jelenvalóvá, hogy ők és őrájuk nézve tapasztalják meg mások és Isten kegyelmét. Hát ismerős előttetek az az ószövetségi történet is, Jónás története, ahol pedig hát az engedetlen próféta van ott, de az engedetlen prófétára való tekintettel Isten megtartja azt a hajót és annak a legénységét is. Vagy Pál apostolnak az útjára, amikor hajótörés szenvednek, kijelentés kap, igaz, figyelmezteti őket előtte, hogy ne induljunk el, mert viharos időszak következik a tengeren, és kárát fogjuk vallani. De inkább az anyagi haszon lebeg a hajós kapitány szeme előtt is, meg aztán a hajó tulajdonosa előtt is, hiszen nem csak kereskedelmi árut visznek, hanem foglyokat is visznek. És a foglyok közt ott van Pál is. És Isten Pálra való tekintettel megtartja azokat is, akik ott vannak a hajón. Nem tudják, nem fogják fel igazán. De lehet, hogy közülük majd, aki hitre jut, ezt tudja, és meg fogja tapasztalni, és meg fogja érteni, hogy sóvárogva várja ez a világ az Isten gyermekeinek megjelenését. Ma is, hát az emberekben ott van egyfajta váradalom újra és újra, hiszen egymás után következnek különböző választások. Most ugye a közigazgatásokban mennek pozíciócserék, aztán államok, ott választanak naponta, hiszen más híreket sem hallunk jóformán, mint ilyen választási híreket. Vagy egyfajta elégedetlenséget, amikor amikor emberek, népek és nemzetek elégedetlenkednek a pillanatilag hatalmon lévő vezetőikre nézve, aztán tüntetéseket szerveznek, tele van ez a világ várakozással, váradalmakkal, és azt remélik majd, vagy arra törekszenek, hogy na, kit válasszanak majd? Ki lesz az alkalmas ember, vagy kik lesznek az alkalmas ember? Ilyenkor sok mindent ígérne. Különböző programokat adnak és ígérnek, amiket ezt természetesen nem tartanak be. Hát, ilyen kortes hadjáratokon egy régi anekdóta jut eszembe, amikor aki tartja ezt a kortes műsort a falu népének, hogy még hidat is építeni fogunk. Aztán valaki megszólalt, de hát nincs is folyónk. Az is lesz. Tehát ígéretek hangzanak. Az emberekben ott van a reménység, hogy aki nagyobbat mond, vagy nagyobbakat tud hazudni rendszerint, tehát nem látják át a dolgot, azokra szavaznak. Nos, testvéreim, Isten igéje pedig tényleg erre vezet el bennünket, hogy meglássuk. Hát ilyen a világ. Ezért a hívő embereknek van egy csoda fegyverük, azt mondom, az imádság. Merjünk imádkozni. Azért is, és azokért is, azokért, akik jelenleg is különböző pozíciókban vannak, vagy ha jól csinálják a dolgukat, de merjünk értük imádkozni. Meg ne legyen bennünk valamiféle megfelelési kényszer, ne legyen bennünk félelem ott, ahol esetleg változtatni kellene. Sóvárogva várja ez a világ az Isten gyermekeinek megjelenését. Kimondatlanul is, anélkül, hogy értenék, de várják azokat, akik, bár ők nem tudják, nem fogalmazzák meg, akiket Istennek a lelke vezére. Mert ki lehetne más, aki meg tudja határozni, meg tudja adni egy nemzetnek a küldetését, egy nemzetnek a sorsát, ki lehetne az, aki a legbiztosabban a kezében tudja tartani az eseményeket, és aki tudja alakítani és formálni a jövendőt. Hát Isten az. És azok az emberek tudnak közre működni nyilván, akiket Istennek a lelke vezére. Persze, sokszor itt is vannak megtévesztések, hiszen most divatos dolog a vallásra, vagy a vallásosságra hivatkozni. Az európai kultúra, meg a keresztény Európa. Hát testvéreim, vegyük tudomásul, hogy ilyen nincs. Európa már réges-rég nem keresztény. Lehet, ennek a látszatát kell tenni. De ha a lelkekben nem megy végbe az a fordulat, vagy legalábbis a népek, nemzetek vezetőinek az életében nem megy végbe az a fordulat, vagy nem olyanokat helyeznek polcokra, akiket az Isten lelke vezérel, akkor egy helyben dagonyázik ez a világ. Isten azt akarja, hogy lássuk. De hát a látás is hogy adatik? Isten igéje által adatik. Isten igéből lehet tájékozódni. És Isten igére lehet figyelni. Lehet, hogy imádságainkban talán még nem jött el annak az ideje, hogy hallgassanak is ránk, vagy a véleményünkre, hogy hallgassanak is. De ez a leglényegesebb, hogy Istenre figyelni. És azt látni, hogy ki az, azt felfedezni, hogy ki az, aki esetleg szimpatikusnak mutatkozik, aki Isten lelke vezér. Isten népének ki kell alakuljon, így mondom, az a képessége, vagy szokássá kell válni annak a képességének, hogy fel tudja fedezni mind ezeket a jeleket, és ennek a jeleit lássa. Hogy ez a teremtett világ kilábaljon már abból az állapotból, amiben van, és ami felé közeledik, ami felé szinte rohan. Érzékelitek, testvéreim, hogy Isten milyen szolgálati területeket adott nekünk? Isten gyermekeinek küldetése van. Nem csak azoknak, akik szószéken állnak és szószékről hirdetik az igét, hanem minden egyes keresztény embernek, minden egyes hívő embernek küldetése van. Észre kell venni ennek a világnak a céltalanságát, nem engedni magunkat megtéveszteni olyan ideológiáktól, vagy olyan fajta emberi hazugságoktól által, amelyek elhangzanak, hanem vegyük tudomásul, hogy igény van ránk, és igény van azokra a világban kimondatlanul is, akiket Istennek a lelke vezérel. Sokszor az, hogy kiket vezérel Istennek a lelke, válsághelyzetekben bizonyosodik be. Mert mondani sok mindent lehet. Szavakban sok mindent lehet mondani, de ha előáll egy válsághelyzet, figyeljétek csak meg, biztos van nektek is ilyen tapasztalatotok, hogy azokban a válsághelyzetekben rendszerint azok tudnak helytállni, és azok állnak helyt, bátor szívvel, akiket Isten lelke vezére. Azok nem esnek pánikba, vagy nem engedik, hogy mások is pánikba essen. Azok, akiknek az életében nyilvánvalóvá válik Istennek a jelenléte, és ez az Isten jelenlét megmutatkozik abban, hogy nem rettennek meg, nem bátortalanodnak el, mert Isten gyermekei. Nincs okuk többé a félelemre. Nincs okuk arra, hogy bármely helyzetben is a megfelelési kényszernek a csapdájába essenek, vagy valamely félelmek váljanak uralkodóvá bennük és rajtuk. Testvéreim, Isten így helyezi a szívünkre ezeket az igéket. Jól ismert igék ezek előttünk, ezért félre kell tennünk a különféle félelmeket, mert meg tudjuk cselekedni, nem szükségszerű, hogy a csapdájukba essünk. Félre kell tennünk mind azokat a dolgokat és azokat a látásokat. Hát a keresztény emberekben is ott vannak a félelmek, már sokan feltették már nekem is a kérdést, hogy de hát én új hívők, hogy hát nekem még nincs olyan tapasztalatom. Nincs olyan tapasztalatom. Hát az apostolok, testvéreim, egyszerű emberek voltak. Ne gondoljuk, hogy Isten valamiféle teológiai értekezéseket vár el azoktól az emberektől, akiknek nincs erre megfelelő képzettségük, de el tudják mondani, hogy mit cselekedett velük Isten. Olyan életpéldát tudnak mutatni, amelyből kiviláglik, meglátszik, hogy velük van az Isten. Hogy nem ijednek meg, nem ijednek be. Nem kell valamiféle pótcselekvésekhez folyamodniuk, mert velük van az Isten. Válság helyzeteket hoz a történelem, ezt higgyük el, és egyre többet, és biztos vagyok benne, hogy ezekben a válsághelyzetekben felragyog Istennek a kegyelme, felragyog Krisztusnak az arca, és ezekben a válsághelyzetekben kivétel nélkül minden hívő keresztény embernek Isten valamiképpen küldetést adott. Mindenkinek az életében ott van oda helyezett valami kegyelmi ajándékot, vagy a léleknek olyan gyümölcsét, amellyel talán mások számára, vagy a önmaga számára is jelentéktelen dolgot tud esetleg véghez vinni, de Isten a látszólag jelentéktelen dolgokat is felszokta használni arra, hogy hatalmas dolgok menjenek véghez azáltal, mert nem az ember, aki cselekszik, hanem a benne jelenlévő Isten és a benne jelenlévő Szentléleknek az áldásai azok, amelyek meghatározóvá válnak az életében. Így legyen mindannyiunk számára, és bátorodjon fel a szívünk, hogy megértsük, hogy velünk van az Isten, hogy az ő megváltott gyermekei vagyunk, és örök életre rendeltettünk, és életünk célja, hogy megfeleljünk azoknak az isteni szándékoknak, annak az isteni vezetésnek, amellyel ő akar bennünket vezetni, pásztorolni és áldani. Amen. Úrom, köszönjük néked, hogy életünkben megtörténhetett az a veled való találkozás, amely ugyan emberi megítélés szerint talán valami parányi dolognak látszik. Nem látszik, nem tűnik eget, földet rengető csodának, de mégis a legnagyobb csoda ment végbe, az, hogy te bűnbocsátó szeretettel hajoltál le hozzánk. Ugye tiéd lehetünk. És Urunk, köszönjük néked azt, hogy kérhetjük a te szent lelkedet, kereshetjük a te igazságodat, és zörgethetünk a te kegyelmednek ajtaján, és te cselekszel, megadod, és megbizonyítod isteni áldó jelenlétedet. Urunk, könyörgünk hozzád mindannyiunkért. Te tudod, te látod körülményeinket, kísértéseinket, nyomorúságainkat, emberi gyengeségeinket, de akkor is mindazok ellenére tudjuk, hogy a tiéd vagyunk, hozzád tartozunk, és a te kezedből senki és semmi körülmény ki nem vonhat bennünket. Könyörgünk hozzád, Urunk, hogy te gyógyítsd betegeinket. Te tudod, te látod, hogy hányan testvéreink közül vergődnek és szenvednek valamely nyomorúságban, betegségben. Neked van hatalmad ma is gyógyítani. De Urunk, lehet, hogy sokszor azt kell, hogy elmondjuk, hogy áldásul van, vagy áldásul volt nékünk valamely veszedelem, mert közelebb vitt hozzád. Urunk, köszönjük néked, hogy a tiéd vagyunk, hozzád tartozunk. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, gyógyító szeretetedért, és vigasztalásodért azoknak az életében, akiket veszteség ért. Urunk, könyörgünk hozzád azokért a testvéreinkért, akik még talán nem jutottak el ezekre a felismerésekre, és valamely félelem környékezi lelküket. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, azokért, akik éhezik és szomjúzzák az igazságot. Urunk, tartsd napirenden számunkra, hogy igazságodból és isteni szándékaidból mind többet és többet felismerjünk. Mennyei édesatyánk, kérünk, őrizd meg és tartsd meg szeretteinket a te kegyelmedben, mind a közelben, mind a távolban levőket egyaránt. Urunk, ne vondd meg tőlünk áldásaidat, és vezess bennünket a te lelked által. És add, hogy lássuk, felismerjük, hogy ez a teremtett világ sóvarogva várja tiédnek a megjelenését, mert valóban a reménységet az adhatja, hogy te jelen vagy ebben a világban, és ezt a te jelenlétedet megmutatod azokon keresztül is, akiket te vezetsz, akiket te pásztorolsz. Urunk, te vezess, te pásztorolj bennünket, és áld meg életünket. Krisztusunk érdemért, édesatyánk, könyörgünk hozzád lelki ébredésért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.